a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod, és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. A kutyákat ma már sokan szőrös gyereknek tekintik, de ahogyan a gyerekekre, sajnos rájuk is számtalan veszély leselkedik. Futkározás vagy kutyásport közben megsérülhetnek, megharaphatja őket egy másik ebb, megehetnek valami számukra ártalmas ételt, de sajnos meg is mérgezhetik őket. Ha tudjuk, hogy ilyen esetekben mit kell tenni, azon az állat élete is múlhat. Piller Pálma állatorvos azért is dolgozott ki egy tanfolyam tematikát, amint végig haladva bárki képessé válik nem csak arra, hogy a bajban helyesen cselekedjen, de a balesetek megelőzésére és a vészhelyzetek felismerésére is készen fog állni. Pálmát köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Milyen gyakoriak, Pálma, a kutyás vészhelyzetek, és állatorvosként mi a tapasztalatod, mennyire vannak ezekre felkészülve a gazdik?
Viszonylag sok az olyan kutyus, aki amiatt kerül a rendelőbe hozzánk, mert valamilyen baleset érte, legyen az háztartási baleset, vagy gázolás, vagy akár valamilyen mérgezés. És hát a legtöbb esetben sajnos az a tapasztalat, hogy a gazdik nincsenek felkészülve rá. Nyilván ilyenkor óriási stresszben van a gazdi is, nem tudja, hogy mit tegyen, leblokkol, és adott esetben nagyon sok minden van, amit meg tudna tenni a gazdi, amíg eljut az állatorvoshoz, annak érdekében, hogy az állat stabil állapotba kerülje minél hamarabb, és nagyobb esély legyen a gyors felépülésre. Úgyhogy igazából ezért is hoztam létre a kutyabaleset megelőző tanfolyamot, hogy tudjam segíteni a gazdikat abban, hogy hogyan cselekedjenek helyesen a vészhelyzet esetén.
Mielőtt erre rátérnénk, légy szíves, segíts nekünk egy kicsit képbe kerülni azzal kapcsolatban, hogy mik azok a helyzetek, amikor feltétlenül állatorvoshoz kell fordulni. Nyilván tudjuk, amikor baromira vérzik az állat, akkor nem kérdés, hogy állatorvoshoz kell menni vele, vagy ha sokkos állapotba kerül, ez egészen egyértelmű, de nyilván vannak nem feltétlenül egyértelmű helyzetek. És mik azok az esetek, amikor inkább várjunk, figyeljünk, és aztán eldönthetjük, hogy szükség van állatorvosra vagy sem.
Mindenképpen állatorvoshoz kell fordulni, hogyha félrenyelt az állat, fuldoklik, vagy akkor is, hogyha nem fuldoklik, és ugyan úgy néz ki, mintha nem lenne semmi baja, de lenyelt egy játékdarabot, egy labdát esetleg, vagy bármi olyan dolgot, ami elakadhat az emésztőrendszerében.
Tehát ha a torkán túl is ment, tehát látjuk, igen, hogy lenyelt valami, nem tudom, a sípolós játékból a kis sípot, igen, akkor is?
Így van, ugyanis ez béllezáródást tud okozni, és a bélfal az elhalhat egy pár órán belül, úgyhogy...
Tehát ne várjunk, hogy majd holnap kijön belőle hátul.
Nem. Úgyhogy ezeket az állatokat meg kell ultrahangozni, vagy röntgenezni, és ez alapján pedig nyilván az orvos megállapítja, hogy szükséges a műtéti eltávolítás.
Mert lehet, hogy egyébként úgy szépen halad az útján, és nem kell beavatkozni?
Arra is van esély, ez nagyon függ az alakjától, a méretétől, az anyagától, de sajnos sok esetben ezek nem szoktak maguktól kijönni, és a legtöbb esetben műtéti eltávolítás szükséges.
Oké, itt vannak a félrenyelt vagy lenyelt dolgok. Mi az a helyzet még, amikor feltétlenül állatorvoshoz kell menni?
Ha bármiféle mérgezés gyanú van, akár direkt mérgezés is előfordulhat, sajnos nagyon sok ilyet hallani, de hogyha csak azt látjuk, hogy például egy xilites süteménybe levett a kutya, akkor azonnal irány az állatorvos, mert mire a tünetek megjelennek, akkor már nem fogunk tudni segíteni az állaton. Tehát itt tényleg 30-60 percünk van arra, hogy
30-60 percünk, tehát fél óra, egy órán belül?
Igen, egy xilit mérgezés során, így van, nagyon-nagyon rövid időnk van.
Oké, milyen helyzet van még?
Hogyha vérzik az állat, vagy bármilyen nagy sebesülés érte, ami egyértelműen látszik, hogy nem tudjuk otthon ellátni, hogyha gázolás érte, harapott vagy szúrt sebet kapott a kutya.
Bármekkora ez?
Igen, tehát harapott és szúrt sebnél mindenképpen azonnal állatorvos.
A szúrt seb alatt nyilván nem azt gondoljuk, hogy egy szálka belement a lábába, az nem szúrt seb.
Nem, de sok esetben például toklász szezonban nyáron, ott is ezek a toklászok a növényi részek beleszúródnak az állat mancsába. Ezt is el kell távolítani az állatból ahhoz, hogy ne okozzon neki fájdalmat. Ezek maguktól nem fognak kijönni, mert sajnos olyan ennek a növényi résznek a kialakítása, hogy csak befele tud menni magától, kifele nem. Úgyhogy ez nagyon ilyen szezonális, tipikus június-júliusi állatorvosi látogatási indok, hogy sajnos toklász ment az állat lábába.
A feltűnő lehet mondjuk egy gazdinak, hogyha a kutyája, aki addig aktív volt, letört, levert, ilyesmi. Ebben az esetben mit nézzünk, mit mérlegeljünk, vagy semmit nem mérlegeljünk, vagy ez fajtától függ?
Fontos, hogy tisztában legyünk például az életani alapértékeivel a saját kutyánknak. Ezt is meg lehet tanulni, és ezeket meg tudjuk otthon vizsgálni a saját kutyánkon, és ez már nagyon sokat tud nekünk abban segíteni, hogy vajon mennyire kell aggódnunk, és mennyire lehet nagy baj.
Na, ezt légy szíves, fejtsd ki bővebben.
Ez benne van igazából a képzésünkben. Az életeni alapértékek azok a légzés, a szívverés, az állat testhőmérséklete, illetve a nyálkahártya színe, és az úgynevezett kapilláris elődési idő, amit az kutya innyét megnyomva, hogyha az elfehéredik, és vissza kell színeződni a rózsaszínra egy-két másodpercen belül. Ha ez nem történik meg, akkor egyértelműen keringési problémája van.
Azt olvastam a honlapotokon, hogy azért is fontos, hogyha nagyon letört az állat, vagy bágyat állatorvoshoz menni, mert például egy csivavánál, tehát egy kis testű állatnál pár óra alatt nagyon le tud esni például a vércukor szintje. Ez például csak vércukorszintre igaz? Mármint az, hogy a különbség a nagy testű kutya és a kis testű kutya között kifejezetten a vércukor problémára
jellemző? Igen. Mivel hogy ugye kevés energiát tud raktározni ez a kis testük, így ezt a kevés energiát azt mondjuk egy nagyobb játék vagy futkározás alkalmával sokkal hamarabb elégetik, és így előfordulhat náluk ilyen random vércukoresés egy teljesen egészséges kutyusnál is.
Itt a koplalás volt igazából, amit egyébként olvastam a honlapotokon, mert arról van szó, hogyha nem akar enni, csak majszolgat a kutyus, és erre írtad azt, hogy a csivavánál, meg a kistestű kutyáknál, de akár cicánál, vagy nyuszinál is ez problémát okozhat, hogyha egy napig, akár fél napig koplal.
Így van, tehát náluk semmiképpen sem szabad koplathatni az állatot, vagy hosszabb ideig, hogyha nem esznek, akkor az már nyilván egy nagy testű kutyánál is probléma, viszont mivel neki nagyobb a szervezete, így több energiát tud raktározni, így nála nem fog vércukorszint leesést okozni, hogyha mondjuk, nem tudom, 10 órán keresztül nem kap enni. Még egy csivavánál ez okozhat vércukorszint esést.
Vajon kell állatorvoshoz fordulnunk, hogyha lesántul az állat?
Igen. Nyilván itt is attól függ, hogy mennyire súlyos a sántaság, mert az is lehet, hogy csak belelépett valamibe, megszúrta valami a talpát, és azért a kutyusok tudnak nagyon nagy színészek is lenni, és sok ilyen esettel is találkozunk, hogy csak színészkedik a kutyus, és semmi komoly.
Egy kis gondoskodást igényel?
Így van, ez azért elő szokott fordulni. De sajnos ebben ugyanúgy benne van az ízületkopás, főleg idős kutyusoknál, akár reumás dolog, akár lehet egy, hogy meghúzza a lábát, vagy akár izomszakadás, tércalakszakadás, az például viszonylag gyakori. Úgyhogy ha több napig sántít a kutya, akkor mindenképpen állatorvosi kivizsgálás javasolt.
Ha az egyik kutya a másikat megharapja mondjuk a futtatóban, és mind a kettőbe van oltva, kell-e orvoshoz, és nem nagyon vérzik, tehát látható, egy kicsi lukot van a fülén mondjuk, de nem vészes. Menjünk-e orvoshoz vele?
Igen, ugyanis a kutya szájában rengeteg baktérium is van, és ezek a sebelfertőződését okozhatják. Tehát nem csak a veszettség miatt kell aggódni egy-egy harapás alkalmával, hanem azok a bacik, amik ott élnek a kutya szájában, azt tényleg tudnak nagy gondot okozni, úgyhogy legalább egy fertőtlenítés, meg egy antibiotikum injekció beadás az mindenképp szükséges ilyenkor.
Mi az, amit ne tegyünk, amikor valamilyen baj történik az elmondottak közül? Gondolok itt arra, hogy adjunk-e fájdalomcsillapítót?
Hát például humán fájdalomcsillapítót tilos adni a kutyáknak. Nagyon-nagyon fontos, hogy csak állatoknak szánt fájdalomcsillapító akár legyen otthon, vagy ha korábbról megmaradt, az nem baj. De embereknek való non-szteroidokat nem szabad adni a kutyusoknak, mert ez náluk gyomorfekély, gyomorvérzést és nagy dózisban akár a gyomor kiugadását is okozhatják.
Meghalhat tőle az állat?
Igen, egy súlyos gyomorvérzésben meg tud halni, igen.
Tehát semmilyen olyan fájdalomcsillapítót, vagy reuma ellenes szert, vagy semmilyen humán gyógyszert ne adjunk az állatnak, amit egyébként mi eszünk meg, vagy mi kaptunk, vagy az ember patikában, a hagyományos patikában lehet beszerezni.
Nem, ha nem állatorvos írta fel, tehát nyilván szoktunk mi is humán gyógyszereket felírni, de azt teste meg kilóra állatorvos által meghatározott dózisban. Tehát mi otthon saját belátásunk szerint ne kezdjünk el adagolni a kutyusunknak, mert túladagolhatjuk nagyon könnyen. Tehát csak állatorvos utasításra, és csak azt a dózist, amit az állatorvos megadott, mert például egy szem algopirinnal egy 5 kilós kutyának nagyon tudunk ártani.
Sokan elmondták már itt a podcast műsorában, és kérlek, hogy most is emeljük ezt ki, hogy nagyon fontos lenne, hogy mindenki tartson otthon a házi patikához hasonlóan állat házi patikát.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos lenne.
Mi az, amit tegyünk ebbe a patikába, ebbe a házi patikába az állatunknak, vagy az állatainknak?
Hát egy kis állat elsősegélycsomagnak mindenképp tartalmaznia kell az alapvető kötszereket, amikkel egy vérzést el tudunk állítani, egy betadint, hogy fertőtlenítsük a kutya sebét, legyen benne olló, gumikesztyű, hogyha esetleg nagyon bérezne, és tényleg fertőzés veszély áll a fent. Hát ide sorolnám a kutyáknak való fájdalomcsillapítót is, az tényleg sosem árt, ha van otthon, akár kérjük meg az állatorvosunkat, hogy ő írja fel a megfelelő adagolást a mi kutyusunk testtömegének megfelelően, és akkor nem kell azon aggódnunk ott a stresszes szituációban, hogy most akkor egy vagy két szemet, vagy hogy mennyit adjunk a kutyusunknak.
Van-e olyan fertőtlenítőszer, bármi, ami nem alkalmazható kutyáknál? A betadint mondod, ezt mi is szoktuk használni, emberek. Van-e esetleg, ami nem jó, vagy nem előnyös, mert lenyalja, és az a szájába kerülve veszélyes lehet?
Hát, hiperolt azt ne használjunk, hogyha bárkinek ilyen eszébe jutna, akkor azt semmiképp nem javaslom. Inkább maradjunk tényleg a betadinnál.
Vészhelyzetekre rátérve, hogy néz ki nálatok ez a tanfolyam?
A kutya baleset megelőző tanfolyamunkon megtanítjuk a gazdiknak először is felismerni az egészséges kutya alapértékeit, ezek az élettani alapértékek, hogy bármikor meg tudja állapítani, hogy az ő kutyusa most éppen jól van, vagy nincs jól, és állatorvoshoz szükséges fordulni, illetve a leggyakoribb balesetek felismerési és kezelési módját annak érdekében, hogy a gazdi ne pánikoljon, hanem amikor esetlegesen megtörténik egy ilyen vészhelyzet, akkor határozottan és higgadtan tudjon cselekedni. És tehát mindenről van írott PPT-s és videós bemutató is, hogy hogyan kell egy sebkötözést végrehajtani, egy Heimlich manővert félrenyeléses fuldoklás esetén, egy újraélesztést, hogyan stabilizáljuk a kutyust, hogyha visszük az állatorvoshoz, egy sok, egy kihűlés, vagy egy hőkutya esetén mit kell tenni, illetve kitérünk a mérgezésekre is, és a mérgezések mellett a háztartási veszélyekre, mert nagyon sokszor erre nem is gondolnánk, hogy egy-egy vezeték, vagy égősor, vagy gyertya, vagy akár egy hősugárzó mennyi minden baleset forrása lehet.
Igen, mint egy kisgyereknél, ahogy az elején mondtam, tényleg mindenre figyelnünk kell, mert igen, rengeteg mindent képesek a kutyák magukra rántani, vagy már belemászni, vagy megenni. Ez a leggyakoribb, hogy fölesznek mindent.
Igen, és sajnos tényleg a felevések is rengeteg balesetet tudnak okozni.
Hogyan működik maga a tanfolyam? Online, vagy személyes? El kell menni egy hétvégén? Hogy kell ezt elképzelni?
A tanfolyam az online van, bármikor saját tempóban végezhető, és örök hozzáférést kap a gazdi, és havonta vannak személyes workshopjaink, amik hétvégente ilyen egynapos alkalmak, ahol gyakorlatban is ki tudják próbálni minden aspektusát az elsősegélynyújtásnak.
Esetleg vannak ilyen ambu kutyák, mert ugye ambu babákon gyakorolnak az emberek újraélesztéséhez például.
Igen, igen, egy nagytestű plüss kutyán szoktunk gyakorolni.
Plüss kutya? Igen. De abba be van építve egyébként az a visszajelző, mint az ambu babánál?
Nem, sajnos Magyarországon ezek még nem annyira elérhetőek.
Mert ez nagyon fontos, hiszen hogyha én elméletben tudok is valamit, nem biztos, hogy a gyakorlatban meg tudom csinálni, és ezt például ugye az elsősegély tanfolyamokon, hogyha akinek van jogosítványa, az tudja, hogy egy ilyet elvégzünk, ez kötelező ugye a jogosítványhoz, de aztán simán elfelejtjük, hogy mit kell tenni, és éles helyzetben ott állunk, főleg egy pánik helyzetben. Hogy úristen, úristen, most mit kell csinálni?
Igen, éppen ezért van ez a gyakorlati workshop is, hogy gyakorlatban is ki tudja próbálni, és meg tudják tanulni a gazdik a szükséges tennivalókat.
Tudok-e bajt csinálni? Ezt az első segélynyújtás közben, miközben az állatomat próbálom megmenteni, például egy eszméletlen kutyát, vagy akinek nem ver a szíve, és próbálom újraéleszteni, azért kérdezem, mert... amikor voltunk a családommal egy újraélesztési tanfolyamon, akkor azt mondta a mentős kicsit humorosan, hogy annál nagyobb bajt nem tudok okozni, ha eltöröm a bordáját sem, mint hogy egyébként meghalna, ha nem segítenék. Így most van. Emberről beszélek, ezért kérdezem, hogy állatnál is így van-e ez?
Ugyanígy van, igen, abszolút igaz. Tehát, ha meg sem próbáljuk, akkor esélye sincs a kutyának arra, hogy újraéledjen, viszont tényleg itt nem tudjuk elrontani. Ha megtanuljuk az alapokat, akkor már megadtuk neki az esélyt arra, hogy újraéledjen az állat. Úgyhogy ugyanez igaz az állatokra is.
És tudunk sikeres újraélesztést állatoknál végrehajtani?
Igen, igen. Ha megfelelően végezzük, és nyilván attól is függ, hogy mik a körülmények, és miben vesztette eszméletét a kutya, de van rá esély abszolút.
Vérzéscsillapítást is megtanítotok például ezeken a tanfolyamokon?
Igen, mindenféle sebkötözést megtanítunk a gazdiknak. Épp ezért gyakorlunk nem élesben, hogy amikor élesben oda kerülünk, akkor higgadtan és tudva, hogy mihez nyúljunk, mi miután következik. Tehát ha már a gazdinak van egy forgatókönyv a fejében, hogy mit kell tennie, akkor sokkal könnyebben fog úgy cselekedni, mintha tényleg azt sem tudja, hogy mit tegyen, és csak áll, és tényleg mondjuk azt tudja, hol keresse az elsősegélydobozt, azt tudja, hogy mit tart egyáltalán otthon, mivel állítsa el a vérzést. Szóval rengeteg stressz tényezőt ki tudunk iktatni azáltal, hogy felkészülünk ezekre a vészhelyzetekre.
Van, amire nem lehet felkészülni, gondolom. Tehát vannak olyan helyzetek, amelyek nem láthatók el otthon.
Nyilván nem tudjuk otthon meggyógyítani a kutyát, tehát nem azért szükséges egy ilyen elsősegélytanfolyam, ugyanúgy, ahogy a humán elsősegélytanfolyamnál is, ha segítünk egy embernek az utcán, akkor ugyanaz életveszélytől megmentjük, de a további kezelést azt a mentősök végzik, ez ugyanígy van az állatoknál is, hogy az alapokat meg tudjuk tenni a saját kutyánkért, de utána mindenképpen szükséges állatorvoshoz szállítani.
Igen, ilyenkor mindig az a kérdés vetődik fel bennem, hogy egyrészt miért nincs állatmentő, ami az ország minden pontján elérhető, milyen klassz lenne, és miért nincs állatorvosi ügyelet 0-24?
Vannak kórházak, ahol van állatorvos ügyelet 0-24, sajnos viszonylag rosszul megoldott így az országos lefedettség, de egyébként elérhető, tehát itt Budapesten én két klinikáról is tudok, és úgy tudom, vidéken is vannak kórházak, ahol vállalnak 0-24 ügyeletet.
Igen, én arra gondoltam, hogyha lenne, mint a háziorvosi ügyelet az embereknél, egy ilyen jellegű ügyeleti rendszer, hogy mindig más állatorvos a környéken, aki ügyeletes, akkor az mennyivel megnyugtatóbb lenne az ember számára, hogy megnézi a neten, és tudja, hogy hova kell fordulni.
Igen, igen, így van.
Hát... ez nem rajtatok múlik, én tudom, csak ez egy következő lépés, hogy oké, én a legjobb tudásom szerint, meg a pánikomat félretéve próbálok az állaton segíteni, csak közben meg azon agyalok, hogy éppen ha mondjuk vidéken vagyok, akkor hova vigyem. De itt meg azt szokták mondani, és volt itt például Fodor Kinga az Állatorvostudományi Egyetemről, aki azt hangsúlyozta, hogy ha elutazunk, akkor mindenképpen nézzük meg, hogy a környéken, ahova megyünk, hol van a legközelebbi állatorvos, illetve hol van állatorvosi ügyelet.
Így van, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy magunkkal vigyük a kutyát nyaralásra, akkor ez is egy fontos szempont, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van-e elérhető állatorvos a közelben, a környéken, és neki milyen nyitvatartási ideje.
Nagyon örülök, hogy kutyás elsősegély tanfolyamatok már van, de nagyon örülnék annak is, hogyha másfajta állatokkal kapcsolatban is lenne hasonló. Terveztek-e ilyet, van-e ilyen, lesz-e ilyen?
Igen, most pont húsvét alkalmában indítottuk a Nyuszi gazdiknak szóló képzésünket, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan vállalnak úgy nyuszit, hogy fogalmuk sincs, hogy mik az igényei, mit eszik, hogyan kell úgy táplálni egy nyuszit, hogy hosszú ideig éljen. Úgyhogy ennek érdekében egy ilyen teljes körű nyuszigazdi képzést hoztunk létre, ahol minden tartáskörülmények, táplálás, megbetegedés, nyusziházi patika, ezt mind körüljárjuk, és megtanítjuk az újdonsült nyúlgazdiknak, hogy hogyan tudnak hosszú és boldog életet biztosítani a nyusziaiknak.
Itt volt a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense, és ő nagyon sok érdekességet elmondott ezzel kapcsolatban, és azt is hangsúlyozta, hogy nem olyan egyszerű nyuszit tartani, mint gondolnánk, mert hogy nagyon érzékeny állatok.
Így van, éppen ezért hoztuk létre a képzést, mert ezt a rendelőben is tapasztaljuk, hogy a legtöbb gazdi nem is gondolná, hogy mennyire könnyen megbetegszenek a nyuszik, és mennyire speciális az ő táplálásuk. Nagyon sok nyúlbetegség az a táplálásból ered, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy adjunk egy ilyen tudás lehetőséget is a gazdiknak.
Mi a helyzet a második legnépszerűbb háziállattal, a cicával?
Igen, a cicákra is tervezünk képzést. Ez már folyamatban van, de egy pár hónap még lesz, mire ez is kikerül. De a cicagazdiknak sem kell aggódniuk, mert számukra is készülünk képzésekkel.
Na, szuper. És ezt azt mondtad, ugye, hogy ezt a képzést, a képzési anyagot bármikor vissza lehet nézni, bármikor rendelkezésünkre áll, tehát ha úgy érezzük, hogy kopik a tudásunk, akkor felfrissíthetjük.
Így van, igen. A kutyusokra is elkészült egy újabb képzésünk, ami nem a balesetekről szól, hanem arról, hogy hogyan tudunk felelős gazdiként egy hosszú, boldog és egészséges életet biztosítani a kutyusunknak. Kölyökkortól egészen a kutyus haláláig átvesszük a legfontosabb kutyabetegségeket, a betegségmegelőzést, a paraziták elleni védelmeket, a kutyák helyes táplálását, az ivartanítás körül felmerülő kérdéseket, pró-kontra érveket, farkaskarommal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, illetve alapvető etológiai és viselkedési ismereteket biztosítunk a gazdiknak, és átvesszük a gazdi kötelességeit is, mert nagyon fontos, hogy ezekkel is tisztában legyünk felelős állattartóként, hogy közterületen, az utcán, vagy akár utazás alatt még a kötelességeink kutyagazdiként, illetve az oltásokat is.
Piller Pálma, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok ezekhez a képzésekhez.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehess annak, akit megszelídítettél.